Már a 2000-es években mondták a szakemberek, hogy baj lesz a homokhátságon itt a délalföldi vidéken, mert hogy egyre inkább el fog sivatagosodni. Hát akkor süket fületre találtak az emberek, és szerintem sok-sok éven át, aztán jött a 2022-es asszály, és jött a 2024-es asszály, amikor a klímaváltozás igazán megmutatta az arcát, és akkor már kezdtek kapkodni felsőbb szinteken is, hogy hoho, itt nagy baj van, de még akkor se történtek hathatós beavatkozások, és talán most elindult valami, mert ha ez így halad, akkor nem, hogy a homokhátság sivatagosodik el, hanem az egész Alföld, és hogy nagyon nagy problémák vannak. De természetesen azért itt a Délalföldön vannak jó gyakorlatok, és vannak próbálkozások, mert nem biztos, hogy az, amit most kormányzati szinten kitaláltak, ez hosszú távon gyümölcsöző lesz. Akkor nézzük, hogy a Csongrád-Csanád megyei Ruzsán mi az, amit önök kigondoltak, hogy mi az, ami segíthet?
Én a homokhátságon gyerekeskedtem, nagy szülőknél nyarantaként voltunk, és én értem mondom, hogy 60 éve kutatom a homokhátságnak a vízháztartását, ami a gyerekkoromban kezdődött olyan 6-7 éves korban, amikor is elmentem a falu határában lévő három semjéknek valamelyikébe. Na most, ez körülbelül, ez a semjékes rész, ez körülbelül 30 éve be van építve. Tehát annyira túlhasználtuk a tájat, hogy egyrészt objektíve ugye eltűntek ezek a semjékes mély vonulatok, másrészt pedig hát sajnos kiadtunk építési engedélyeket olyan helyekre, ahol kicsit tudatosabban gondolkodva nem szabad volna megtenni.
Ez most is így van?
Hát ez az, és erről szól, hogy fölismertük, nem mondom, hogy időben azért voltak itt a klímaváltozással kapcsolatban, szkeptikus volt az utóbbi 8-10 évig, amikor is aztán ez nem egy ilyen zöld forradalmároknak a hangzatos jelszava volt, hanem nálunk is ugye megjelent, hogy tulajdonképpen erre kellett volna már korábban készülni és érzékelni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem kifejezetten szakmapolitikai kérdés, az is, de részben politikai kérdés is. Tehát valahol a vízügyes infrastruktúrális beruházások azok mindig a jövőt szolgálják. Na most ahhoz ugye komoly látásmód kell, hogy a pillanatnyi érdekeket szem előtt tartva ne azt kövessük, hanem a táblatos dolgainkat. Ebbe a körbe illeszkedik az, hogy tulajdonképpen a tájhasználat a rendszerváltással együtt megvalósult, és tulajdonképpen a kárpótlási törvénynek a következménye az, hogy más érdekviszonyok és vízzel kapcsolatos érdekviszonyok alakultak ki Magyarországon, és ezt nem tudtuk lekövetni sem jogi, sem közigazgatási szabályozáson. Mai napig küzdünk ezzel a dologgal, és talán most kezd összeállni egy olyan tárcaközi bizottság, ugye az Energiaügyi Minisztérium vonatkozásában, a Területfejlesztési Önkormányzati Minisztérium bevonásában és az Agrárminisztérium bevonásában. Na most ez a hármas érdekkörben vannak a megosztott feladatok, és hát egy darabig azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki máshol kereste a megoldást, ahelyett, hogy közös felelősséget vállaltunk volna ebben a témában. És a homokhátságra visszatérve, hát ugye a homokhátság maga a nevéből adódóan is, tehát magas térszínen van, ebből adódóan ugye ott a felszíni vizek nehezen jelennek meg, de például azt kell, hogy mondjam, hogy Vajdaságban tőlünk délre elég jól megoldották ezt egy Duna-Tisza csatornával, és a mai napig nagyon szépen üzemel. Tehát ugye nyilván itt lehet hivatkozni visszamenni Trianonra, meg töltemi távlatokba. Tényleg jártam ki, ott gyakorlatilag tele voltak a csatornák, és jó részt ugye a Duna vizét hozták ide a Tiszai oldalra, hogy van egy ilyen terepes. És tehát nálunk erre nagyon sokféle koncepció megjelent évtizedeken keresztül. Nyilván mindig nagyon sokba került volna egy ilyen vízpótlás, és valahogy ez mindig elmaradt. Az, hogy a vízügyes beruházások, hogy milyen lassan haladnak, egy szubjektív dolgot, hogy tegyek megint hozzá, én mérnök ember vagyok, és a 70-es évek vége felé kezdtem el a pályafutásomat, akkor lehetett jelentkezni a csongrádi vízlépcső megépítésére. Most megint megtehetném. És ezzel csak arra akarok utalni, hogy 40-50 év alatt gyakorlatilag nem épült meg a csongrádi vízlépcső, ebben nem akarok belemenni, milyen okok, de hogy ezt megint megtehetné. Tehát ezek a beruházások nagyon lassan érnek a politika közelébe, a pénzosztás közelébe. De most megérett a helyzet, és azt mondom, hogy óriási társadalmi nyomás van, és beindultak ezek a zöld gerilla mozgalmak, aminek lehet örülni, meg nem is. Azt gondolom, hogy a döntéshozókat ezt mindenféleképpen inspirálja arra, hogy valami történjen. olyan értelemben pedig nyilván nem jó, hogyha nem megfelelő szakmai megoldások születnek. Tehát rengeteg tennivaló lenne ebben a dologban, de az elsődleges az, hogy egy olyan területhasználatváltás történt Magyarországon, aminek nem kellett volna megtörténni. És a kárpótlási törvényre visszatérve, az egyik hozadék az lett, ugye, hogy lehetett licitálni a területekre, és megnéztem, amikor egy előadásra készültem, hogy 1990-től 2020-ig, statisztikai hivatali adatok, 900 ezer rétlegelő kivonása történt meg, vagyis módosulása valószínűleg Szántóföld irányába, illetve egyéb területekre. Tehát ez a 900 ezer hektár az volt, ahol valamikor megállhatott a víz. Tehát igen, nagyon jó volt, hogyha a rétetlen kaszálót elöntötte a víz, mert akkor jó termés volt. Most ezen a 900 ezer hektáron valakinek a földje van, lehet, hogy csak 5 hektár, és ott szántóföldi gazdálkodást kívánt folytatni. Ezért aztán a szakmának el az 5 hektáról le kellett vezetni a vizeket. Na most ez látszik, hogy ez fönntarthatatlan, tehát valahol a közösségi érdekeknek meg kell jelenni. Én azt szoktam mondani, hogy a víz az nem ismer közigazgatási határokat, tehát település határokat, de ugyanúgy nem ismer táblahatárokat sem. Tehát ezt nem lehet egyénileg megoldani, ehhez mindenféleképpen kell egy szakmai koncepció és a helyi földtulajdonosoknak a akarata, amit aztán a helyi döntéshozók, tehát a önkormányzat részéről lehet így úgy támogatni. Úgyhogy ebben rengeteg tennivalónk van, de most elindult valami, és az én gondolatvilágomban azt szoktam mondani, hogy a mi vízvesztő pozíciónk az nem a határnál történik meg, amikor a Duna meg a Tisza elhagyja az országhatárt, hanem a település határában. Tehát így mondjuk Rúzsa határában is, vagy lehetne sorolni a többi településnek a határát. Tehát az, hogy a vízgyűjtő területről rengeteg víz befolyik a nagy folyóinkba, és azt elhagyja az országhatárt, az egy ilyen csővégi technológia, ezt így szokták mondani a környezetvédelemben, az egy következmény. Tehát, hogyha meg tudnám őrizni a vízgyűjtő területet alacsonyabb rendű területein, tehát egy-egy település határában a vizeinket, akkor nem menne ki ennyi az országból, illetve valószínűleg az árvíz veszélyeztetés is csökkenhetne, mert az árvíz olyan, mint a COVID. Van egy csúcs, amit már nem tudunk kezelni, de hogyha ezt a csúcsot, ugyanazt a vízmennyiséget, vagy ugyanazt a betegmennyiséget elhúzódó időszakban kezelem, akkor van hozzá orvos, és van hozzá lélegeztetőgép, meg gyógyszer is. Tehát, hogyha a lefolyásokat tudom lassítani, és ez már szakmai rész, tehát pontosan az árvizek nem csak a klímaváltozásnak a következménye, hanem az emberi beavatkozásoknak a következménye, rengeteg gyurkot felettünk van, és megváltozott a tájhasználatunk. Tehát szakmailag azt szoktam mondani, két felé lehet választani a feladatot. Az egyik a vízügyi szakmának, szolgálatnak az a feladata, hogy ahol létesítmények vannak, ott mindenhol lefolyás lassítást kell valamilyen módszerrel elérni, ennek most dolgozzuk ki a szakmai hátterét, illetve a mezőgazdaságnak a területhasználatát meg kell változtatni, és mondjuk egy ökológikus terület vagy tájhasználatot kell létrehozni, amiben kis vízgyűjtő közösségeknek kell megadni a lehetőséget ahhoz, hogy ott megegyezzenek bizonyos területhasználat módosításokba. Ebben valóban nagy segítséget nyújt az új kapva közös agrárpolitika, amiben megjelennek a vízjárta területeknek a támogatása. Azt lehet tudni, hogy a korábbi időszakban, hogyha valakinek szántóföldi művelése volt és belvízkára lett, akkor nem kapta meg ő a területéről támogatást. Tehát ezért neki nagyon érdekel volt, az ő földje szárazon maradjon. Hát el is értük, csak így kiszállítottuk mindent. És a még súlyosabb probléma, hogy a talajvízháztartás, tehát hogy az nem fogjuk tudni megoldani egy-két év alatt, itt a homokhátságon 6-7 méterrel lejjebb vannak már a talajvízszintek, mint mondjuk gyerekkorunkban voltak, amíg ez vissza fog pótolni, az rengeteg időbe fog tenni. De ez az ország másik területén, elsősorban nyilván az alföldi területeken jellemző, hogy talajvízszint, vagy a ásatkutaknak a vízszintje 2-3 méterrel lejjebb van, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. Tehát visszatérve Rúzsára, hogy ott egy lájfos program volt, és 5 településen történt kivitelezési munka, és nagyon kicsi forintokból oldottunk meg szerintem komoly dolgokat, és erre szoktam ezt a szlogent használni, hogy merjünk kicsik lenni együtt. Tehát, hogyha egy településen csinálunk 30-50 millió forintból valamit, de hogyha ezt megcsináljuk 5 településen, akkor az már 200-250 millió forintos fejlesztés, és rögtön egy vízgyűjtés, vízmegtartási szisztéma ki tud alakulni. Most ennek volt itt az első fecskéje, Rúzsa, ahol akkor én tervezőként, meg szakértőként mentem ki, és akkor kérdeztem, hogy hát akkor hol vannak a belvizek, melyiket hogy tudjuk megtartani. És mondták, hogy 20 év óta itt nem láttak csatornába vizet. És akkor következő kérdés, hogy és akkor milyen vizetek van, egészséges ivóvízellátás, hát az van. És akkor ott mit, dekant víz, hát az is van. Fennyvíztisztítótok van, az is van. Hát az, mit csinál, hát elengedjük a vizeket. Na akkor itt a helyzet, meg kell fogni ezeket a vizeket is helyben tartani. Ennek szellemében épült a dekant vízre egy belterületi víztározó, ami azt gondolom, hogy példaértékű és nagyon vonzó a többi településnek is. Valahol egy riportban én azt nyilatkoztam, miután ugye sok EU-s forrás jött a vidékre is, és nagyon szépen kifejlesztettük a vidéki települések faluknak a belterületét, és van templomunk, és burkoltútunk, és óvodánk, és iskola. Tehát ez minden rendben van, de egy településnek a hívó szava vagy mutatványa az lesz, hogy van-e vízfelülete. Szoktam mondani a holland példát, ahol elég sok víz van, mégis az az ingatlan, ami víz mellett van, annak az értéke kétszerese az egyéb helyeken előforduló lakásnak, ingatlanak, háznak. Tehát, hogy nagyon fontos egy település életében, hogy legyen víz, ez tudatformáló, közösséget formáló létesítmény, és ez bebizonyosodott Rúzsán, ahol Kistó körül olyan társadalmi rendezvények szerveződnek, ami tényleg összefogja a falu népét, és a gyerekek halakat telepítenek bele, horgászverseny van, főzőverseny van, és ilyen értelemben megjelent a víznek a fontossága, vagy a vízmegtartásnak a szépsége, és ehhez kapcsolódóan például a polgármester asszony az esővízgyűjtésre műanyag kukákat bocsátott a lakosság rendelkezésére. Tehát itt egy óriási fordulat van a vízzel való kapcsolathoz, és akkor majd még egy szöget hagyd tegyek vele, hogy ideje úgy tekintenünk a vízre, mint a családi ezüstre. Az a legutolsó, amitől meg akarunk szabadulni. Tehát a mi vízünk az a mi vízünk, és megpróbáljuk megtartani. A szennyvizet, a tisztított szennyvizet pedig a külterület határán a szennyvíztisztító közelében építettünk hozzá egy víztározót, amit most bővíteni fogunk, hogyha véletlenül jönne csapadékvíz, akkor ne kelljen a falu határából kiengedni a fölösleges vizeket, hanem ott egy ilyen önkormányzati területen gyakorlatilag be tudjuk tárolni a csapadékvizet, és én életemben tulajdonképpen Rúzsán mind a két létesítmény szürke víz tárolására és megtartására épült. Úgyhogy ez egy követendő példa, és ennek kapcsán megyei szinten indult egy újabb program, amiben már 5 település van benne, és vízgyűjtő szinten próbáljuk megvalósítani ugyan hasonló koncepció alapján a vízmegtartást, és hát ezek rövidesen ebben az évben kivitelezési állapotba kerülnek, és talán el is fognak készülni. Hozzá kell tenni azt a gondolatot, amikor mindenki ért már a vizekhez, olyan, mint a foci, hogy én berúgtam a című történet, és akkor elmondják, hogy ott áll a víztározó szárazon, és akkor el lehet mondani, hogy a mérnök ember a tározó tud tervezni, a jó Isten tud vele vizet adni. De ha egyszer vizet adott, akkor tudjuk, hogy annak hol a hely és hol tudom megtartani. És hogy ezt így szépen egy vízgyűjtőtelen föl tudom építeni, és mondom, akkor ennek az 5 településnek a egymáshoz kapcsolódáig mondjuk Rúzsa, ami homokhátságon magasabb térszínen van, és ugyanennek a vízgyűjtőteletnek a végén van Röszke, ahol bizony gyakran belvizek voltak, vannak, lehetnek, és akkor ezeket a vizeket rögtön nyomjuk is bele a Tiszába, és rögtön engedjük át az országhatáron. Na most, hogyha ez a rendszer szinten fölépül, akkor Röszke nem lesz belvíz, hanem lesz 100 kilométerre arrébb. A vízgyűjtőterületen. Tehát az egész koncepciónak ez a lényege.
Beszéljünk egy kicsit a mintaprojektről. Tehát mi az, amit megvalósítottak Rúzsán? Mi ez a dekant víztó? Mert szerintem ez sokaknak nem ismert.
Tehát a dekant víz az arról szól, hogy a ivóvíz ellátó rendszernek van egy ilyen technológiai előírása, hogy vissza kell a rendszereket nyomatni, tisztítani. Tehát gyakorlatilag ez egy szürke víz, ami kikerül az ivóvíz ellátó rendszerből, és ezt a maradékot szürke víznek hívjuk, ezeket tartottuk meg bent a belterületen. Tehát ezzel nincs vízminőségi probléma, mert hogy ez egyébként ivóvíz minőséget szolgáltató rendszereknek a mellékterméke. Ez ilyen visszamosat adódó tisztítás segítő folyamatnak a végterméke, és ez a tó úgy épül föl, hogy mielőtt belengednék a tóba, van egy szűrőmező, ott a víz pár napig eláll, ott még leülepszik benne, ha van valami lebegőanyag, vagy káros anyag, ott van benne növényzet, és utána engedjük bele magába a tóba, ami egy természetes mély vonulat volt, csak rendbe tettük, és ha véletlenül olyan mennyiségű csapadék van, hogy sok víz van, és a tó nem bírja el, akkor mellette van egy túlfolyó rendszer, ami valóban a régi semmékes területre tudja kiengedni a vizeket. Tehát ilyen értelemben ez egy komplex rendszer, van egy jóléti része, mert többnyire ugye ezt kérik ugye a település irányítók, hogy azért itt ne egy szúnyogos legyen, és ne olyan, hogy időnként van benne víz, és nincs benne víz, meg kiszáradt, meg egyebek. Tehát itt van egy állandó vízborítottságú terület, ami a jóléti célokat szolgál, és van egy túlfolyó rendszer, amely bizonyos túlterhelések esetén tudja befogadni a többletvizeket.
De azért azt mondjuk el, hogy értsék az emberek, hogy itt egyébként a történet az az ivóvízminőségjavító programa készült, mert a Délalföldön nagyon sok településen van még mindig, ahol arzénes a csapvíz, és ugye indult nagyon sok településen arzénmentesítő program, és itt is indult Ruzsán. Tehát most már ugye ott arzénmentes a víz, viszont ennek a mellékterméke a dekantált, vagyis a szűrt víz, és ez végzi a csatornában.
Így van. Ezt ugye korábban kiengedték a falu határában, volt ott egy csatornába, befolyt, és kiment a falu határából. Ebből most egy ilyen értékelhető vízszünetet hoztunk létre.
És akkor ennek volt a tovább gondolása az, hogy a belterületen is létrehoztak egy tavat?
Nem, az első volt a belterületi tó, tehát aha, ez volt a dekant víz.
Igen.
És utána, miután ugye a szennyvízhálózat is kiépült, akkor megnézték, hogy a tisztított szennyvízzel mi történik. Uh-huh. Ugye azt már nem mertük behozni a belterületre, ezért a szennyvíztelep közelében, ott hál' Istennek az önkormányzatnak volt saját területe, tehát nem kellett vásárolni, vagy kis sajátérni, vagy egyebek, hanem ott a saját területén tudtunk egy tisztított szennyvíz, szürke víz tározót építeni, amivel még nyilván van dolog idő, mert elég jelentős az eutrofoziáció, de nyilván ez majd még tanulni kell, hogy tulajdonképpen ugye ez a sok szemes anyaggal azért valamit ott lehet kezdeni, tehát ez további okoskodásokat, meg tapasztalatot kíván. De az is egy látható vízfelület, és annak a közelében is úgymond a termés, hogy 100-150 méter távolságból jelentősen jobb lett, mint korábban. Tehát a mezőgazdaságra van hatása, illetve ugye nyilván a párolgásnak is van jelentősége. Erről most nagyon sokat beszélni, ez a kis légköri mozgások, ezek ugye eltűntek, mert nincs mi mozogjon, nincs, ami felloktató felület legyen. Erre is nagyon jó ez a kis tisztított szennyvíztárolótó.
Ugye mondta a talajvíz regenerálódását, hogy ez lenne a legfontosabb, de hát ugye ehhez sokkal több vizet kellene megtartani. Erre is van már valamiféle ötlet Ruzsán?
Hát mostan az új fejlesztésünk úgy épül ki, és ez kapcsolódik a lefolyáslassításhoz, hogy amennyiben a csatornákban megjelennek a vizek, tehát a csatorna szelvényében van víz, akkor olyan műtárgyakat építünk be, ami ott megtartja bizonyos szintig. Tehát nem fog kimenni a faluból, vagy a falu közigazgatási határából a víz egészen addig, amíg el nem ér egy olyan mennyiséget, vagy vízmagasságot, ami veszélyezteti a környezetében, úgy hívjuk a parti birtokosoknak a földjeit. Tehát a cél ugye az lenne, és itt jönne be a talajvíz dúsítás, vagy talajvíz szint emelés, hogy maguk ezek a csatornák, ezek sokkal mélyebben vannak, mint a terület. Ebből adódóan van egy leszívási hatásuk. És a talajvíz szint csökkenés ennek is tudható be, hogy ezek a csatornák tulajdonképpen a szivárgási görbét ugye lejjebbítik, mint ami egyébként természetes módon lett volna. Most, hogyha a szivárgási görbét helyre akarom hozni és emelni akarom, és egyszer mind a belvízelvezetés is akarom biztosítani, akkor tulajdonképpen meg kell, hogy emeljem a csatornáknak a vízszintjét. Ez ugye akkor nyilván a talajban lévő vízszintet is előbb-utóbb emelni fogja, és ezt szoktam mondani már a szakmai szervezeteknek, hogy gyerekek, ma már nem úgy esik az eső, mint annak ideje, hogy hújt van a nyakukba, hanem az egy 4-5 napos előrejelzés tudhatunk, és megtörténik a csatornák előürítése. Ezt úgy hívják a szakmában, hogy nagy vizek jönnek, akkor eresszük le a csatornákban vizeket, és akkor gyakorlatilag egy üres mederre jöhet a terhelés. De hát már csak jönne ilyen terhelés, ugye most pillanatnyilag ilyen veszély nem fenyeget bennünket. Tehát a talajvízháztartás emelését az a csatornában lévő vízszint emelésével tudjuk elérni.
Ugye itt van ez a mintaprojekt, ami követendő példa. Van rá érdeklődés, hogy máshol is létrehozzák ezt?
Nagyon nagy érdeklődés van. Most tavaly novemberben én elvállaltam a vízgazdálkodási társadalmi országos szövetségének a vezetését. Ilyen értelemben az a program, amit én meghirdettem és egyeztetve lett a minisztériumok a szakmai vezetéssel, helyi vízgyűjtő közösségnek a szervezése, ez támogatásra lett. Tehát úgy, hogy most ebben munkálkodunk, és konkrétan 1700 önkormányzatnak kiküldésre került egy levél a TEOSZ-on keresztül, amiben szakmai segítséget és együttműködést ajánlunk fel a helyi önkormányzatoknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez megtörtént valamikor februárban, mai napig számos önkormányzat keres meg bennünket, hogy hogyan tovább, hogyan működjünk együtt. Tehát abszolút vonzó, és felismerésre került, hogy ebben van az önkormányzatoknak a dolga. És még egy gondolatot, hogy miért is van nekik dolguk, visszatérve megint a kárpótlási törvényhez, hogy azok a mezőgazdasági utak és csatornák, ami mondjuk úgy, hogy a komplex melioráció kapcsán kiépültek, és TSZ nagyüzemek, vagy mezőgazdasági nagyüzemek tulajdonában voltak, a kárpótlás után ezek átkerültek önkormányzati tulajdonba. Tehát az önkormányzatnak a külterületen lévő vagyona, önkormányzati törzsvagyonba tartozik, az jelentősen megváltozott, vagyis hogy megnőtt, mert ezek a volt üzemi létesítmények, ezek mind átkerültek önkormányzati tulajdonba, és innentől kezdve van az önkormányzatoknak rengeteg feladatuk, mert ők ezeknek a létesítmények a tulajdonosai, amivel kellene kezdeni valamit. Nehéz helyzet, mert ugye ezek a külterületi utak és csatornák elsősorban a mezőgazdaság, ugye a gazdasági gazdálkodók érdekeit szolgálja. Tehát nehéz helyzet, és ezért kellene az, hogy a települési agrárgazdasági bizottságokkal együtt kell az önkormányzatnak gondolkodnia, és ahol nincs meg a gazdálkodói közösségnek az egységes akarata, hogy történjen valami, akkor ott nem kell erőlködni, mert az nem fog menni. Tehát ez egy kulcskérdés, hogy a helyi termelők, mezőgazdasági vállalkozók mit gondolnak ezekről a dolgokról, csak várják a megoldást, vagy hozzá is tudnak járulni. Nélkülük nem kell belefogni.
Igen, teljes mértékben értem, és igazat is adok önnek, csak pontosan azért, mert azt látjuk, hogy nagyon sok földterület nem olyan kézben van, aki mondjuk életvitelszerűen gazdálkodik rajta, vagy mondjuk megélhetésszolgás, stb. Stb. Itt megint a pénzről van szó, és megint érdekek ütköznek.
Igen. Hát hadd mondjam, hogy nem lehet megkerülni a többségi akaratot. Tehát, hogy a demokrácia működik, vagy 50%, vagy 2/3. Tehát itt, ahogy említettem, a víz nem ismer közigazgatási határokat, az asszály meg szintén nem ismer egyéni érdekeket, ezt már Balogh Pétertől plagizáltam. Hogy ebben, ha nincs meg a közösségi akarat, akkor még 100 évig így mehetünk. Uh-huh. És akkor tényleg elbukunk mindent. Az nem létezhet, hogy van valahol mondjuk egy 3000 hektáros közigazgatási terület, és azt mondjuk mezőgazdaságig művelik, és ebben van mondjuk 50 hektár, aminek úszik a terület a csapadék miatt, és le kell üríteni a területet az 50 hektár miatt. Amíg erre nem találjuk meg a megoldást, és itt most azért van lehetséges megoldás, hogy a vízjárta területeknek a átminősítése, de ez sem egyszerű, mert is hagyj érzem meg, hogy ugye én is heuréka, meg van a megoldás, aztán kiderült, hogy nincs meg a megoldás, mert ugye elválik a földbérlő, meg a földtulajdonos. Mm. Most a földbérlő az mondhatja azt, hogy nekem jó ez a megoldás, de ez a földtulajdonos szerintem nem szeretné azt, hogy az ő szántójából most vízjárta terület legyen. Tehát hogy ezen nagyon sokat kellene munkálkodni, ez nem fog magától menni, és utána, hogyha ez végig meg is történik, hogy vízjárta a terület, utána ugye jön egy szakmai rész, ahol bejönnek ugye az önkormányzati csatornák. Én most írtam az egyik minisztériumban a levelet, hogy nagyon helyes a Energiaügyi Minisztérium meghirdette a vizet a tájba programot. Ezek nagy léptékű beavatkozások, állami létesítményeket érint elsősorban. Aztán az agrárium részéről, a közös agrárpolitikában megjelent a területalapú támogatások körében a vízjárta területeknek a támogatása, de a kettő között van egy létesítményi kör, amivel most még nem tudjuk, mit kellene kezdeni. Ez pedig az önkormányzatok tulajdonában lévő csatornarendszer. Uh-huh. És erre kellene fókuszálni, hogy a kettő között ez a híd. Tehát ha ez nem működik, akkor egyik sem fog működni.
Igen.
Tehát ez olyan, mint hogy van egy autópályám, aztán vannak a belterületi utak, csak a belterületi utakról az autópályára nem tudok eljutni.
Egy nagyon picit visszamennék a szürkevészhez. Ez egyébként igen, minden magyarországi településen így van, főleg amelyek ugye folyók mentén vannak, hogy a folyókba végzi a szürkevíz?
Igen. Igen, hát erre még tudnék egy csomó negatív példát mondani, de mondok is egy negatív példát település nélkül. Bejön egy gyár messziről, ipari vízre van szüksége, ugye nyilván szürke vízkibocsátás. A településnek van egy szennyvíztisztítója. A szennyvíztisztító kapacitása nem bírja már ezeket a vizeket fogadni, ezért föl kell bővíteni, és ez a település most pont egy folyó mellett van. Úgyhogy a gyár betelepült, adunk neki vizet, megtisztítjuk a vizét, és belengedjük a folyóba. B variáció, ennek a településnek a határában van egy szárazon álló víztározó. Tehát, ha kötelezte volna a építési hatóság akárki, hogy nem mi építjük meg a szennyvíztelepnek a bővítését, hanem ti odaépítetek egy szennyvíztisztítót, és ezt a tisztított szennyvizet ide kell, hogy beengedjétek. Abban a pillanatban tettem valamit. Most gyakorlatilag ez a víz körülbelül egy nap alatt elhagyja a Némát, itt van délvidéken, nem akarok település nevet mondani, de szerintem nagyváros, és ez egy nap alatt elhagyja a Magyarország területet. Ahelyett ott maradna a területen szürke vízként, és javítaná a talajvízháztartását emelni. Tehát ezek olyan gondolatok, amit nem szabad már így megvalósulnia. Tehát ezért nagyon jó, hogy létrehozták az integrált települési vízgazdálkodási terveknek a rendszerét, de ez is hiányos, mert nem minden településnek kell elkészíteni, csak ahol vízgazdálkodási beruházás valósul meg. Viszont ha lenne ITVT, akkor ilyen föltételek mellett már egyik településen sem épülhetne meg ipari létesítmény, hogy nem tudjuk, hogy a szürke vízzel mit csináljunk. Uh-huh. Tehát visszatérve erre, Izraelben 95%-át újra hasznosítják a használati vizeknek. 95%-át.
Na de pontosan ezt nem értem, hogy itt vannak a jó gyakorlatok, akkor mi miért nem veszük át, miért nem csináljuk?
Hát mert ez nyilván szakmapolitika, meg nyilván forrás kérdése is.
Nem? Na jó, de hát ez létkérdés, mert ezt hát a bőrén az érzi az ember, tehát ha nem tudunk termelni, nem lesz mit enni, stb. Tehát ez lenne a legfontosabb megoldás a Magyarországnak, hogy a vizet itt tartsuk, megtartsuk, ne legyen probléma a szántóföldi gazdálkodásba például.
Igen, egy számot ezt többnyire mindenki ismeri, tehát, hogy mi víznagyhatalom vagyunk, és ehhez képest, most mondok két számot, 116 köbkilométer víz jön be az országba, és mit tetszik gondolni, mennyi megy ki az országból? 122, tehát több víz megy be, mint ami kijött, tehát 6 köbkilométerre több. Mit jelent? Az, hogy a saját vízünket is veszítjük, nem, hogy megtartanánk. Még a saját vízünkből is kiengedünk. Tehát itt a románok réges-rég megépítették ugye a víztározóikat. Itt sokkal nagyobb tragédia lesz idén, és nem a szántóföldi kultúrákon, mert az most vagy önezvesül, vagy nem jön. De ott, ahol a körösökön, Maros, esetleg Tisza, ahol öntözésre beállt gazdagságok vannak a térségben, és talán nem tudják megöntözni. Hát ott valami iszonyatos kár lesz. Azért, mert a folyóknak olyan alacsony vízszintje van, vagy talán kiszállott. 2022-ben volt itt is nagyon nagy aszály, és ugyanakkor Észak-Olaszországban is a Pó kiszáradt.
Igen.
És akkor én ezzel úgy lobbiztam, hogy kellene valamit csinálni. Én mondtam, hát mi itt ugrálunk, ez a természet, ez a klímaváltozás ezzel jár, kiszáradt a Pó. És akkor el azt tudtam mondani, hogy a Pó kiszáradt, de nekünk a Tiszában meg a Dunában van vízünk. Tehát mi tudnánk vele amit elkezdeni. Na most ez az év lesz az, amikor azt mondom, hogy téldre imához, mert már mi sem tudunk mit csinálni, mert kiszáradtak a folyók.
Hát igen, ott van a Duna, borzalmasan alacsony a vízállás, a Maros, ott van így Apátfalvánál, van. Ahol egyszerűen rekord.
Így van. 2022-ben volt, ugye sír az ország az aszálytól, majd egyszer csak elindul az öntözővíz szolgáltatás márciusban, majd áprilisban leáll. És akkor kérdezik a gazdák, hogy nézzek már utána, miért állt le a vízszolgáltatás, és akkor kiderült, hogy azért, mert hogy árvíz van a Tiszán. Tehát olyan szabályozásunk van, hogy áradó víznél le kell zárni minden szivattyúzás, minden műtárgyat, nehogy árvíz elöntés legyen. De hát én mondtam, hogy gyerekek, Csongrádon már apad, tehát itt nem lesz baj. De ilyen a szabályozásunk, tehát nagyon sok minden lehetne a szabályozással, ami nem pénzkérdése, csak a prioritásoknak a megváltoztatása, és hát nyilván van egy műszaki része is, amivel lehet itt milliárdokba gondolkodni. Erre megint azt mondtam az egyik fórumon, hogy minél nagyobb víztározót építünk, annál távolabb vagyunk annak a hasznosulási helyétől. Tehát az én gondolatmenetemben a víztározónak a település határában van helye. És hiába építünk Borsodba egy víztározót, abból a zalai, vagy a somogyi, vagy a Báskiskun megyei ember semmit nem érez.
Így van.
Tehát, hogyha ha a település határába, és most nagyon biztatónak értem itt a TÖSZ-szel való együttműködést, hogy olyan társadalmi nyomás van, hogy ezt nem lehet annulálni, tehát nem véletlenül írnak a polgármesterek, hogy na kezdjük meg az együttműködést, legyen valami, mert látják, hogy erre szükség van, és én javasoltam is így a politikának, hogy tulajdonképpen mindenhol kellene indítani egy ilyen programot, tehát hogy lássuk, hogy van a politikának erre érzékenyülése, és próbálunk változtatni a dolgokon, és ezek nem nagy pénzek. Most például itt van a versenyképes járások programja. Most ebben megpróbálunk pár projektet betolni. Tehát ezek 30-50 millió forintos beavatkozások, tehát meglévő rendszereknek valami áthangolása, tehát nem akkora építésberuházási dolgokkal jár ez, de mégis van egy hatása a környezetre.
Hát igen, meg hát az, amit ugye mondanak most már a kertészetben, meg a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek, hogy át kell gondolni azt, hogy milyen növényeket termesztünk, hol, milyen növényt termesztünk. Alkalmazkodni kell ezekhez a szélsőséges időjárási viszonyokhoz, és hiába termesztettünk eddig mondjuk egy helyen sárgarépát nagyon jó nyereséggel, ha egyszer az utóbbi években már nem lehet.
Igen, pár évtizeddel ezelőtt fölvetődött, hogy batátát lehet-e Magyarországon termelni. Sok fölküldték, hogy a Gödöllőre, a Tudományos Egyetem egyébként 30 évvel ezelőtt, azt mondja, Magyarországon nem lehet batátát termelni. Na most a batáta termelés az Ásotthalom határában megvalósult, és óriási siker történt.
Pontosan.
De hát mondjuk 30 évvel ezelőtt nem biztos, hogy látták ezt a klímaváltozást, de ez megtörtént. De szerintem abban is lemaradás van, hogy a magyar gazdákat kellett volna segíteni, hogy gyerekek, akkor most valami váltásra kellene már törekednünk, és akkor, ha már megterem Norvégiában a cseresznye meg az eper, akkor nekünk meg valami más kellene csinálni.
Hát meg az, hogy megszüntették a kutatóintézeteket. Tehát ezeket ezt mind vissza kellett volna állítani, mert erre szükség
a viduki, van. Hát a világ élvonalában volt a magyar víztudomány. Dél-Amerikától kezdve Afrikában mindenhol vitték a mi víztudományunkat. Az, hogy mi a víztudományban ilyen óriásiak vagyunk, azt kell tudni, hogy Kárpát-medencének a mondjuk így a mentesített területe, az egy hollandiányi terület. Tehát ahhoz, hogy mi itt meg tudjuk maradni, az valamit kellett tenni, és kicsit visszatérve ugye a magyar vízgazdálkodásnak az a része, ami ugye a mezőgazdaság vízbiztonságát jelentett első, az 200 éves múltra tekint vissza, amikor rájöttek a tehetős nagy gazdák, hogy egyedül nem fog menni. Tehát össze kell, hogy fogjuk. Tehát hiába oldom én meg, ha én megoldom, akkor neked kárt csinálod. Tehát a kicsit komplexebben kell. És akkor létrehozták az 1807 évi törvényt, ezt a társadalmi törvénynek nevezik, ami arról szól, hogyha van egy közös vízérdek, akkor ott a többség valamiről dönt, akkor a többieknek ebben kötelezettségük van részt venni. Megkerülhetetlen.
És hol van ez most?
Hát ez most háttérbe szorult ez a dolog, mert kisbirtokrendszer lett, hát most már kezd a nagybirtokrendszer kialakulni, az kétségtelen, de ugye itt a 90-es évek végétől, hogy a kárpótlási törvény végigzúgott, gyakorlatilag szétlettek szedve ugye ezek a nagy táblák, és ugye volt ez a szlogen régen a TF-eknél, hogyha területünknek, mint mondok, egy 5000 hektáros gazdaság, úszik 10%-a a területnek a belvíztől. Mit mondtak erre a vezetők? Jó termésünk lesz. Na most, ha most úszik a területnek 10%-a, akkor ott a Kovács néni, a Pista bácsi, a Ritamimeik családnak az egész éves munkája fog elveszni. Tehát ő joggal várja el, hogy mentesítsük a víztől.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy olyan mintaprojektről hallhattak, amely a délalföldi Ruzsán valósult meg, és amelynek célja a vízmegtartás hazánk felszíni vizekben egyik legszegényebb részén.